Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a Te neved dicsőségért. Mi pedig a Te néped és a Te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, nemzedékről nemzedékre hirdetjük nevedet. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntünk bennőtöket, áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és a keresztség által a keresztény Hanyaszentegyházba befogadjuk most őt. Készüljünk a keresztelőre, 431. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Testvéreim, mielőtt a mi Urunk Jézus Krisztus átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő családok, ünneplő gyülekezet! A hétköznapi életben mindannyian látjuk és tapasztaljuk azokat a helyzeteket, amely helyzetek túlmutatnak önmagukon. Vannak olyan példái az életünknek, amelyek arról beszélnek, hogy mi az, ami megtörtént vagy megtörténhetett, és ez a példa hogyan bátorít, hogyan buzdít bennünket a hétköznapi életben. Az előkép és a kép, az előkép és a beteljesedés mindig kapcsolatban van egymással. A Szentírásban is nagyon sok olyan történetet olvasunk, amely történet a tanítás jellegével születik meg. Úgy nevezi ezt a Szentíró, hogy példázat. Megpróbálja az ember a példázatnak elsődleges képanyagát megismerni, és vár arra, hogy a példázatban szereplő történet valamilyen formában beteljesedjék. De van olyan története a Szentírásnak, amely egy megtörtént eseményt állít ebbe a sorba. Nem egy kitaláltat, vagy nem a hétköznapi életből vettet, hanem húsvér embereket, történéseket, mint előképet ismerünk meg, később pedig a beteljesedéssel is találkozunk. Azt kell mondanom, hogy a teljes Szentírásnak tulajdonképpen a két szövetsége ilyen viszonyban van egymással. Az Ószövetség nagyon sok tekintetben előképet jelent, az Új Szövetség pedig ennek a beteljesedését Jézus Krisztusban. Miért mondom mindezt? Azért mondom, mert mi magunk, bibliaolvasó emberek, a református kalauzunk szerint a napokban a zsidókhoz írott levelet olvassuk, mint új szövetségi olvasmányt. És ebben az új szövetségi olvasmányban újra és újra találkozunk ószövetségi eseményekkel. Találkozunk legtöbbször áldozattal, találkozunk vérrel, találkozunk szövetségkötéssel. És azt mondja az új szövetség írója, a zsidókhoz írott levél írója, hogy mindez csak előképe Jézus Krisztusnak. Az egyik nagy eseménye az Ószövetség világának átszövi a mi sákramentumainkat. Bevallom őszintén, leginkább az úrvacsora sákramentumát, az egyiptomi szabadulás történetére gondolok, amikor Isten az egyiptomi fáraó kemény szívűsége miatt azt mondja, megérkezik a földre a halál angyala, és minden elsőszülött gyermek elpusztul majd. Majd népéhez fordul, és azt mondja, vegyetek egy bárányt, egy egyéves bárányt, egy hibátlan, úgy mondja az Ószövetség, hogy szeplőtlen bárányt, vágjátok le ezt az állatot, és ennek az állatnak a vérével kenjétek meg a bejárati ajtótok szemöldök fáját. Beszédes a nyelvünk, a keresztfa, a szemöldök fáját. És ennek a képnek, ószövetségi, valóságosan megtörtént eseménynek a beteljesedése, a teljes szabadítás története Jézus Krisztus kereszt halálában jelenik meg, és az ő feltámadásában éri el teljes értelmét. Miért mondom mindezt? Azért, kedves testvérek, ünneplő családok, ünneplő gyülekezet, mert a keresztség bennünket, akik itt vagyunk, emlékeztet Krisztus halálára, és emlékeztet Krisztus feltámadására. Azt mondja az új szövetségi tanítás, az apostoli leveleknek a sokasága, hogy mi Krisztussal, amikor megkereszteltettünk, mi belekereszteltettünk Krisztusnak a halálába. Mi eltemettetünk vele együtt. Szinte szörnyű, szinte otromba erről beszélni egy keresztség alkalmakor, de a keresztségnek a képe ezt jelenti, hogy részesei vagyunk Jézus Krisztus halálának. Az a néhány csepp víz, ami gyermeketek homlokát fogja érinteni, erre emlékeztet, hogy Krisztus meghalt. És persze arra is emlékeztet mindannyiunkat, hogy ez nem kitaláció. Jézus nem az emberi fantáziának a szüleménye ezen a világon, hanem Krisztus valóságos személy. A keresztség figyelmeztet bennünket, hogy Jézus valóságosan meghalt érettünk. Figyelmeztet bennünket, hogy Jézus valóságosan meghalt gyermeketekért. Azért, hogy mi élhessünk. A keresztség Isten szeretetéről beszél. Az Ószövetségben pótolni kellett, valahogyan Istennel jóba kellett lenni, valahogyan el kellett nyerni Istennek a jó indulatát, hogy megszerezzük számunkra az életet. És az Új Szövetség Krisztus kereszthalálával bele kiáltja ebbe a világba, ez nem szükséges, ez beteljesedett. Jézus azért jött, hogy megmentsen, megszabadítson bennünket. Ezt jelképezi a keresztvíz. De nem csak arról beszél a keresztség, hogy mi Krisztussal együtt eltemettetünk, hanem azt is szemlélteti a keresztség, hogy vele együtt feltámadunk. Hogy a feltámadásának is a részesei leszünk. Mit jelent ez számotokra, kedves szülők, keresztszülők? Azt a felelősséget jelenti, hogy Krisztus halála és feltámadása a tiétek is. És amikor majd megkérdezi gyermeketek, hogy mi történt a 2014. év augusztusának utolsó napján, akkor elmondhassátok neki, hogy téged Krisztusnak jegyeztek el. Nem pusztán néhány csepp vízzel hintettek meg, hanem Krisztusnak a jegyese lettél, hogy élj. Mert az Isten sohasem a halálnak az Isten, hanem az Isten mindig az életé, a szabadításé. És mi más fejezhetné ki ezt valóságosabban, mint a keresztség. Eltemettetünk Jézus Krisztussal, és feltámadunk Jézus Krisztussal. Egy kép, amely beteljesedik és beteljesedhet életetekben. Egy kép, amelyben a legtöbbet Isten adja számotokra, hogy valóság legyen. Ti most szülőként, keresztszülőként arra tesztek majd fogadalmat, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, akkor ő maga a konfirmációban önként tegyen erről hitvallást. Miről? Hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Jézus Krisztus. Ez egy gyönyörű út, amelynek a kezdetén vagytok, amikor elhozzátok ide gyermeketeket. Mi pedig azért fogunk könyörögni, imádkozni, hogy ez ne üres mondat, üres szólam legyen, hanem tartalommal bíró elhatározás, fogadalom, amelynek a végén Isten végzi el gyermeketekben azt, hogy nem atyai vagy anyai szigor kapcsán, hanem őszintén ide álljon majd talán emögé az úrasztala mögé, vagy talán a világ bármely úrasztala mögé, református úrasztala mögé, és azt mondhassa, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez mind akkor kezdődött, amikor engem megkereszteltek. Ezért fogunk imádkozni, ezért fogunk bennőtöket bátorítani, hogy ez így legyen, és így is maradjon. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, megkérlek benneteket, hogy gyülekezetünkkel együtt álljatok fel, és jöjjetek picit közelebb az úrasztalához. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld erre rájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az anyaszentegyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek hitben. Add, hogy élő tagjai legyenek az anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzátartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő, örökkön örökké. Amen.
Kata, keresztelek téged az Atyára, a Fiúra, és a Szentléleknek nevében. Kordás Kata, Isten népéhez. Jézus mondja, én vagyok az Úr, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Lórán, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Amen.
Zsebényi Lóránd Isten népéhez tartozik.
Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor ismeri az övéit.
Fogadják szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül az emléklapot. Isten áldja és őrizze. Szeretettel adjuk önöknek, és fogadják szeretettel az emléklapot. Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket, foglaljuk el helyünket. 468. énekünket keressük meg, és énekeljük el első három versszakát. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az írva található a zsidókhoz írott levélben, a 9. részben, a 25. verssel kezdődő szakaszban, a fejezet végéig, a 28-ig. Nem is azért ment be Jézus, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap bemegy évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer s mindenkorra megjelent az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalnak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan a keresztelői beszédben is utaltam már rá, gyakran találkozunk a Szentírásban olyan részekkel, eseménysorozatokkal, amelyek az Ószövetségben fogalmazódnak meg, megjelölnek egy konkrét eseményt, vagy éppen egy cselekményt, és az Új Szövetségben teljesednek be. A páli tanítás, a zsidókhoz írott levél elmondja összességében, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy a törvényt ne eltörölje, hanem betöltse. Ez az ő küldetése, életének a célja. Egész egyértelműen Isten akaratának a betöltése azért, hogy egyetlen egy ember se vesszen el, hanem örök élete legyen, mert Istennek az az akarata, hogy mindenki megtérjen és mindenki éljen. A hétköznapok világában találkozunk mindannyian avval, sőt át is éltük, át is éljük mindannyian azt, hogy ahogyan elterveztük, megálmodtuk a mi életünket, jövőnket, az nem mindig úgy valósul meg, ahogyan azt vagy elvben, vagy a gyakorlatban papírra fektettük. Azt mondjuk, hogy a jövő bizonytalan. Azonban sok esetben azt is megtapasztaljuk, hogy nem a jövő bizonytalan, hanem valami ebben az életben megakadályozza azt, hogy életünk tartalmas és kiteljesedő lehessen. Sokszor megállunk és megtorpanunk, és azt kérdezzük, hogyan tovább? Meddig kell még mennem? Meddig kell még szenvednem? Meddig tart egy-egy betegség? Meddig tart egy-egy küzdelem? Meddig tart a szó szoros, vagy átvitt értelmében a háború? És legtöbbször rájövünk arra, kedves testvérek, hogy az életünk, a terveink akadályai, azok mi magunk vagyunk. Mi magunk, akik nem csak hogy nem úgy tettük a mindennapokat, hogy segítsük a megvalósulását elképzeléseinknek, hanem nem is tehettük, és nem is tudtuk megtenni, hogy minden úgy alakuljon. Az ember találkozik a bűn valóságával is ebben a világban. Néhány héttel ezelőtt egy bűnbánati alkalmunkon eljátszottunk avval a gondolattal, amely nem az én gondolatom volt, hanem a világ nagy filozófusainak, pszichológusainak, pszichiátereinek a gondolata, az Istenről alkotott képe, és ebben láttuk azt, hogy komoly gondolkodók ebben a világban azt állítják, azt mondták, és azt mondják, hogy a bűnnel nem kell számolni, a bűn nem létezik. Nietzsche egészen konkrétan arról beszél, hogy az egészséges ember megemészti azt a bűnt, amely az ő életében megjelenik. Mi pedig azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz ez a falat. Nem tudjuk megemészteni. Megpróbáljuk a lelkiismeretünket tisztázni, elmagyarázzuk, hogy mi miért történik a hétköznapokban. Megpróbáljuk bagatelizálni, kisebbé tenni annak a jelentőségét. Kitűnőek vagyunk az indokolásban, amikor szavaink és tetteink mögé kell állni. Ezt csak azért mondtam, azért tettem, azért viselkedtem így. Ismerősek mindannyiunk számára ezek a mentegetőző mondatok. Talán lehet egy rosszabb állapot, és amikor az ember a saját bűnével találkozik, akkor úgy viselkedik, mint a farizeus, mintha semmi se történne az ő életében. A farizeusok, Jézus kortársai talán a legszörnyűbb dolgot követik el, amit a ma ember is elkövethet. Innen van a képmutató kifejezés is. Úgy élnek, mintha nem lenne bűnük. Úgy élnek, ráadásul vallásosan élnek úgy, mint akiknek az életében minden rendben van. De a lényektől eltávolodtak. Mi azt tapasztaljuk a hétköznapi világban, hogy a bűn az megemészt mindannyiunkat. Az imádkozó zsoltáros is ezt mondja, hogy amíg magamban tartottam a bűnt, olyanná lett, mint ami megemészti az én csontjaimat is. Nem kell messzire mennünk, régóta mondják már azt, hogy a mi dolgainknak, bajainknak, betegségeinknek a hátterében sokszor, sok esetben van egy belső lelki zavar is. Nem azt szeretném most mondani és azt állítani, félre ne értsétek, erről sokkal világosabban és sokkal tisztában beszél egy doktornő, Áldás Békesség újságunkban a bűn és a betegség összefüggéséről elmondott véleményében, hogy minden konkrét betegség mögött valamilyen konkrét bűn van. Ezt Jézus is elutasítja. Szó sincs erről. Én azt állítom most, vagy bocsánat, nem minden esetben van szó erről. Én azt állítom most, hogy amikor a lelkünk beteg, mert nem tudja megemészteni a bűnt, akkor ez a testünkre is kihatással van. A vallásos ember, amikor rádöbben arra, hogy ő bűnös, akkor természet szerint az Istennel való párbeszédében arra gondol, hogy valahogyan rábírja Istent arra, hogy engesztelődjön már ki. Adok neki valamit, hogy elnyerjem Isten jó indulatát. Valami jó cselekedetet, valami teljesítményt felmutatok, és akkor Isten bizonyára irgalmas lesz velem szemben. Minden vallásos, pogány cselekedetnek ez az alapja, meghatni Isten szívét, vezekelni, gyermeteg módon önmagamat büntetni, esetleg mások áldozatára, jó cselekedeteire, hitére, közbenjárására hivatkozni. A zsidókhoz írott levél szerzője azt mondja el, hogy ez lehetetlen, hogy ez zsákutca, felesleges cselekedet. És elmondja az ószövetségi képet, talán az egyik legfontosabb intézményét az ószövetség népének, a papságnak az intézményét. Elmondja, hogy Mózes testvére Áron volt az első főpap, aztán a papság atyáról fiúra szállt, egy egész nemzetség jelent meg belőle. Ma is így mondják református berkekben is, hogyha valakinek a szülei, nagyszülei, közeli rokonai, lelkipásztorok voltak, hogy Ároni családból származom. És a papság élén ott áll a főpap, akinek különleges tisztsége volt, és külön rögzíti az Ószövetség, hogy milyen külső és belső feltételeknek kellett megfelelnie, rögzíti azt, hogy ki lehetett a főpapnak a felesége, rögzíti, hogy bizonyos szolgálatokban kit és mit érinthet meg, vagy egészen pontosan kit és mit nem érinthet meg. Rögzíti azt is, hogy a főpap az a személy, aki évente egyetlen egy alkalommal bemehetett a szentek szentjébe. Bemehetett arra a helyre, ahol a frigyládát őrizték, és nyilvánvalóan az akkori gondolkodás, vallásos berendezkedés szerint ezt Isten lakóhelyének, otthonának gondolták, azért, hogy engesztelést mutasson be. A feladata az volt, hogy a szent sátor vagy a templom külső részében elvégezte az áldozatot, és az áldozatnak a vérével pedig megérintette az engesztelésnek a fedelét. És tudjuk, hogy a főpap volt az egyedüli Izraelben, aki évente egyetlen egy alkalommal büntetés nélkül kimondhatta Isten nevét, azt, hogy Jáve. tettének pedig a lényege az, hogy áldozat és vér kell, amely megtisztít, vér kell, és az Úr elfogadja azt, érettünk, helyettünk és miattunk. És ezen a ponton kell megszólalnia az Új Szövetség íróinak, Isten szent lelkétől vezetett embereknek, és azt kell mondani, hogy ember, ez az út, amelyen jársz, ez már zsákutca. Nem elég, hogy felfedezed és meglátod a bűnt, nem elég, hogy konstatálod azt az életedben, hogy nem jutsz egyről a kettőre, újra és újra ugyanabba a verembe esel vissza. Nem elég, hogy azt gondolod, hogy Istent valamilyen formában meghatod, személyes sorsoddal, imádságoddal, áldozatvállalásoddal, szolgálatoddal. Nem elég, mert nem ez a helyes sorrend. Nem elég, mert ilyen engesztelésre nincs szükség. Nem elég, mert Isten elvégezte helyetted mindezt. A helyettes elégtétel olyan megragadó, Isten maga engesztel ki. Isten maga az, aki kiengeszteli az embert, holott fordítva kellene lenni. Azt olvassuk a zsidókhoz írott, azt olvassuk a rómaiakhoz írott levélben, mert Isten Jézust rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Nem arról van szó, kedves testvérek, hogy mi hangoljuk Istent kegyelemre. Nem arról van szó, hogy mi bírjuk rá Istent arra, hogy kegyelmezzen nekünk. Hanem egészen egyszerűen el kellene fogadnunk azt, hogy Isten kegyelmes Isten. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket Isten önmagával, fia halála által, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Ezért beszél a Szentírás az Új Szövetségi részében mindenütt Jézus Krisztus kereszt haláláról és feltámadásáról. Ezért szólnak a sákramentumaink is, a keresztség is és az úrvacsora is, mint látható igék Jézus Krisztus kereszt haláláról és feltámadásáról. Mert Krisztus halála és feltámadása mindenre elég. Hogy olvassuk az apostolnál? A korintusiakhoz írott gyülekezetet megszólítja, és azt mondja, hogy tövis adatot a testembe. Nem bírok vele. Kértem az Urat, háromszor kértem az Urat, hogy vegye el. És a belső bizonyossága Pál apostolnak az, Isten pedig számomra nyilvánvalóvá tette, elég neked az én kegyelmem. Isten kegyelme kereszthalára egyszer, s mindenkorra, és mindenre elég. Mert azért végezte el Isten, hogy az embernek boldog élete legyen. A kereszt arról beszél, hogy Isten nem kegyelmezett Jézusnak, hogy nekünk megkegyelmezhessen. Isten nem cselekedett irgalmasságot Jézussal azért, hogy velünk irgalmasságot cselekedhessen. A kereszt arról beszél, és ebben az igerészben különösképpen is azt mutatja fel a Szentíró, hogy Jézus az, aki kifizette a Golgotán a váltságdíjat, hogy minket megmentsen. A kereszt az, amely a bűnt és a büntetést teljes összefüggésében mutatja. Lehet, hogy mi, komfortista keresztjének azt mondanánk, hogy elég volt Isten, ne tovább. Isten pedig azt mondja, elég ez mindenre. Egyedül ez az, ami megmenthet benneteket. Egyedül ez az, ami életeteket megváltoztathatja. Ez az, ami elvonhat a bűn útjáról, és az örökké valóság útjára vezethet. ezt próbálja bemutatni ebben a részben. Azért jött Jézus áldozatával, hogy eltörölje a bűnt. És ez nem kép, hanem valóság. Az ószövetségi engesztelő áldozat előképe Jézus Krisztus bűnbocsátó halálának és feltámadásának. Ma sincsen más lehetőség, és ma sincsen más út. Ha találkozol magad végességével, aggasztó Istentől távoli bűneiddel, akkor keresd Krisztust, a megfeszítettet és feltámadottat, és akkor életed lesz, mind most, mind pedig amikor majd elérkezik második megjelenésekor, hogy üdvösséget adjon. Amen. Válaszoljunk testvéreim az elhangzott igére, 292. énekünk harmadik versszakát énekeljük el. Ezt az éneket 8. zsoltárunk dallamára énekeljük, úgy, hogy a dallamot kétszer fogjuk hallani, a szöveg pedig olybá tűnik, mintha két versszak lenne. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük a te kereszthalálodat és feltámadásodat. Köszönjük, hogy elmondhatjuk mi magunk is. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Urunk Jézus Krisztus, oly sok minden nyomja a mi életünket. Nem pici dolgok. Oly sokszor terepszik ránk a magány, az elmúlás. Oly sokszor tapasztalunk érdektelenséget és értetlenséget ebben a világban. Oly sokszor úgy tűnik, hogy minden mindegy. Életünk végső kérdéseiben azonban tudjuk, hogy nem a mindegyé az utolsó szó, hanem a tiéd. Azért imádkozunk, hogy mindenki megismerhesse a veled való boldog életnek örömét. Köszönjük, hogy ennek záloga, letéteményese a Fiú Isten Jézus Krisztus, hogy aki elfogad téged, azt te magad is szeretettel fogadod. És köszönjük neked, hogy az első lépéseket mindig te teszed. Te vagy az, aki megszólítasz, és te vagy az, aki megváltasz. Így köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a megkeresztelt gyermekeket, akik felé te léptél. Köszönjük szüleiket, keresztszüleiket, családjaikat. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért a testvéreinkért, akik elsőként vannak itt ebben a hajlékban, akik keresnek valamit, de még egészen konkrétan nem is tudják megfogalmazni, hogy mit. Jelensd ki magadat számukra. Add, hogy a mi közösségünk egy őszinte közösség lehessen. Olyan közösség, amely, ha nem tud válaszolni egy-egy kérdésre, inkább hallgasson, mint hogy mindent akaratlanul is nélküled megmagyarázzon. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, indulatos életünkért. Bocsásd meg a mi szavainkat, gondolatainkat, bocsásd meg annak rossz formáit is. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az előttünk álló időszakért. Köszönjük neked, hogy elindulhat az iskolában, s majd az óvodában is a hitoktatás. Köszönjük, hogy megőrizted gyermekeinket a nyári szünidőben. Köszönjük, hogy adtál pihenést a pedagógusoknak és feltöltődést. Add, Urunk, hogy a te dicsőségedre tanuljanak gyermekeink, szolgáljanak pedagógus testvéreink. És add, hogy a mindennapi életünkben, minden munkaterületen, akár íróasztal mellett, akár szerszámokkal a kezünkben, meglátszódjék rajtunk, hogy a tiéd vagyunk. Oly sokszor fogalmazzuk meg keserűen, ami kereszténységünknek az egyik legnagyobb betegsége, bűne, hogy nem látszódik rajtunk a te szentséged, szereteted. Kérünk, hogy hadd változzon ebben a tekintetben a mi életünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, a kezelésre járókért, műtéten átesettekért, műtétre várókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért és az emlékezőkért. Te látod, hogy milyen friss a gyásznak a sebe, és te látod azt is, Urunk, hogy az emlékezés csak veled, szent lelked által, mint vigasztaló által lehetséges. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi világunkért. Te látod a békétlenséget és a háborút is. Vedd el, Urunk, mindezt. Jézusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Most ki elmondhatja csendes könyörgését Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönjük a papkerti koncert szervezését, és köszönjük a zongoraszállítás és székszállításban is a segítséget. Örömmel jelzem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újsága. Szeretettel ajánljuk a kiáratnál, mindenki bátran elviheti, ha valaki az előállításhoz hozzá tud járulni, 700 forinttal teheti meg. Testvéreim, az iskolákban is előre láthatólag az órarendi órákba iktatott hitoktatás elindul. Az a javaslatunk, amelyet az iskoláknak küldtünk, a következőképpen szól. A Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskolában keddenként lennének a református hittanórák, az első tanórában az első osztályosoknak, a második tanórában a másodikosoknak, a harmadik tanórában az ötödikeseknek, sajnos hatodikos hittanosunk ott nincsen. Harmadik, negyedik osztályosok fakultatív hittanórája előreláthatólag kedden lesz majd, szeptember közepén indul. A Mátyás király általános iskolában az órarendi hittanórák csütörtökön lennének, első tanórában a második osztálynak, második tanórában az első osztálynak, harmadik tanórában az ötödik osztálynak, negyedik tanórában pedig a hatodik osztálynak. A fakultatív hittan, amely majd szeptember közepén indul, előreláthatólag csütörtökön lesz. A Sashegyi Sándor általános iskolában a hittanórák pénteken lesznek, a harmadik tanórában az első osztályosoknak, a negyedik tanórában a második osztályosoknak, az ötödik tanórában az ötödikeseknek, a hatodik tanórában pedig a hatodikosoknak. A fakultatív hitoktatás előre láthatólag szeptemberben indul, és szerdánként lesz. Hasonlóan szeptember közepén, október elején majd az óvodákban is elindul a református hitoktatás. Pénteken 16 órakor lesz majd a kis káti alkalom, 17 órától pedig a nagy káti alkalom. Szeptember 12-ére hívtuk testvéreinket egy kis megbeszélésre. Szeptember 12-én találkoznánk elsőként majd. Kedves testvérek, templomunk külső felújításához adományokat szeretnénk kérni. Tudjátok, hogy ebben az esztendőben indult el templomunk építése 200 évvel ezelőtt. A közeljövőben, ahogyan egyik presbiter testvérünk jelezte, a következő évben vagy évtizedekben, de reméljük, hogy azért hamarosan szeretnénk a templomot megújítani. Mint ahogyan láttátok és látjátok, a Kossuth-Lajos utca felől is elkezdett leesni a templomnak a külső borítása, a kőporozás. Tulajdonképpen, ha valaki végigmegy a Kossuth-Lajos utca felől, és végigkopogtatja a falat, érzi és hallja, hogy előbb-utóbb az is megmozdul majd. Kedves testvérek, alkalomra hívlak bennőtöket. Szeptember 7-én 15 órától tartjuk hagyományos gyülekezeti délutánunkat a szurdokban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Többen jelezték, hogy az utazásban segítséget kérnének. Akik tudnak segíteni, vagy szeretnének eljönni a szurdokba, de nem tudnak autóval kijönni, jövő héten vasárnap 14:30-kor találkozunk itt a templom előtti parkolóban. Meghívó érkezett gyülekezetünkbe. A mai nap délutánján 16 órakor a veresegyházi testvéreink hálát adnak a református iskola új szárnyának építéséért és elkészüléséért, valamint birtokba veszik az újonnan épített parókiát is. 16 órakor kezdődik ez az alkalom. Jövő héten, szeptember 7-én, vasárnap este 8 órára római katolikus testvéreink hívnak és várnak bennünket ökumenikus imádságra, megint együtt könyöröghetünk a békéért. Fájdalommal hirdetem, testvéreim, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. augusztus 27-én életének 72. évében elhunyt Varga Károlyné testvérünk. Temetése 2014. szeptember 2-án 13 órakor lesz temetőnkben. 2014. augusztus 26-án életének 74. évében elhunyt Kelemen István testvérünk, temetése 2014. szeptember 12-én 15 órakor lesz temetőnkben. 2014. augusztus 25-én harangszólt özvegy Bíró Istvánné halálának 29. éves évfordulóján. Emlékezett leánya, fia és családjaik. 2014. augusztus 27-én harangszólt Gönczi István halálának 27. éves évfordulóján. Emlékezett felesége, gyermekei és családjaik. Istenünk kegyelmét és erejét kívánjuk gyászoló és emlékező testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem, kedden 6 órakor bibliaórán tesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaórát tartunk, amely presbiteri bibliaóra is, alkalmunkon Osván Zsolt presbiter testvérünk szolgál. Pénteken 19 órától ifjúsági bibliaóra lesz. Jövő héten szombaton 15 órakor kéri Isten áldását közös életére Szőregi Gábor és Lackó Szabina. 17 órakor pedig Isten áldását kéri közös életére Nagy Krisztián és Dévényi Renáta. Az Úristen erősítse, bátorítsa és örvendeztesse meg ifjú testvéreinket. Jövő héten vasárnap 9 órától tanévnyitó Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. 15 órától pedig gyülekezeti délutánunk lesz a szurdokban. Jelzem testvéreim számára, hogy előreláthatólag, ez a majdnem biztos kategóriája, pomázi általános iskolákban, a Mátyás iskolában és a Német Nemzetiségi iskolában Vörös Ákos dunabogdányi lelkipásztor testvérünk fogja tartani a hittanórákat. A Sashegyi iskolában pedig Bíró Krisztina hitoktatónk. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, a 226. énekünk első versszakát énekeljük el. Fennállva hagyjuk Istenünk áldását. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátással.